Következő műsorunkban Vári Dezső festőművésszel Bihari Ágnes beszélget.
Aranyemberek.
A munkanapjai meglehetősen komoly magányban telnek. Ahol most vagyunk, az Kecskemét, egy műteremház, ahova ön hosszú évek óta minden évben eljön néhány hónapra elkezdeni munkákat, amelyeket az otthoni munkahelyén, amelyik szintén egy műterem, de az már a lakásához kapcsolódik, szóval amiket ott fog befejezni.
Így van, az életem így alakult. Annyira nehéz nekem egy képet elkezdeni, hogy ahhoz egy cellába el kell vonulni. És ez nekem így március 1-e, 0 órától tart, április 1-e, 0 óráig itt Kecskeméten, és már több mint negyed százada. Itt kötelező nekem minden nap egy képet elkezdeni, aztán délben, amikor kolompolnak, akkor amilyen állapotban van a falhoz, támasztom, és másnap kezdem a következőt. Aztán ezeknek a képeknek az a sorsa, hogy összecsomagolom, hazaviszem őket, és akkor hónapokig, évekig kapirgálom őket. Aztán úgy szelektálódnak is, mert a felét, tehát azt egy kis szovjet, volt szovjet körfűrésszel föl darabolom darabkákra, amit végleg nem tudok megoldani.
Hány munka készül el egy évben, és hány kerüli el a körfűrészt?
Erre könnyű válaszolnom, mert a számokhoz és az ilyenfajta rendhez ilyen teljesen gyerekesen ragaszkodom. Tehát a honlapomon, a Deske.hu főoldalon alul, hogyha legörgeti az ember, ott van napra készen, hogy éppen hány festményem van, és hányat fűrészeltem fel az évek folyamán. Most éppen a felénél tartok, tehát azt hiszem egyel több létezőképpen van, mint fölfűrészelt, ami valahogy 860 körül tartok, és a másik 860, vagy 59, vagy 61, amit eddig kidobtam.
Említette a honlapját. Nem sok képzőművésznek van olyan professzionális honlapja, mint az öné.
Képzeljem, ilyen borzasztó helyzet, hogy egy festő munkáinak a 96%-a lakásokban van, múzeumokban, múzeumraktárakban, és soha senki nem láthatja. Babits Mihály ilyen szempontból sokkal szerencsésebb, mert 500 forintért megveszem az összes munkáit, érti? A legjobb munkáját, a legrosszabb versét, én azt gyakorlatilag ingyen ott tarthatom a sublótomon, és ott is van. És egy festőnek az életműnek a nagy része ilyen értelemben titkos és elvész. És ezen akartam én ezzel a csodával, amikor kitalálódott a kompjútervilág, segíteni, és meg is csináltam, hogy szerencsés módon az összes képeimet kezdettől mindig fotóztam, és ezt egyszerűen föltettem az internetre, tehát ez egy adatbázisnak indult, hogy én és netán mások is meg tudják nézni, hogy ezek micsodák. Kezdettől fogva vezetem, hogy ezekkel a képekkel mi történik, tehát minden képemről mondhatni pontosan tudom, hogy most éppen ma délután hol van, és milyen telefonnal lehet visszahívni, ha véletlen szüksége lenne rá egy kiállításon. Gyűjtőknél vannak múzeumokban, persze elég sok, külföldön is van egy néhány, hát 20 éve körülbelül minden képem hátára rá van írva magyarul és angolul, hogy külföldre ne menjen ki a kép. Én ennyiben vagyok hazafi, hogy a maga is az én unokáimnak festek, és nem a müncheni fogorvosoknak.
Úgy hallottam, hogy nem is ad el sokszor, vagy pontosabban nem tesz sok mindent azért, hogy eladja a munkáit.
Ez nagy különbség. Én nagyon keveset adtam el, és ennek egyetlen súlyos oka volt, hogy nem nagyon vették. Mindent boldogan eladok, én nem csinálok semmi mást. Én nem tanítok, nem illusztrálok 30 éve, nem csinálok mozaikot vagy murális falfreskót, én csak festek, és a műtermemből eladom. Ráadásul az ilyen galériákból is ki vagyok zárva ebből a feltételemmel, hogy azt nem nagyon szeretik a galériások, hogyha egy vevő bejön, és megkérdezik, hogy nem viszi-e ki véletlenül külföldre. Ugye ez nem megy.
Nem túl nagy luxus ez?
Én úgy gondolom, hogy elkerül Svédországba egy képen, mint a elkerült, az már nem fog haza jönni 50 év múlva egy emlékkiállításra. Nézze, egy kultúrkörben egy képanyag, ha úgy beszívódik, az segíti egymást. Tehát elmegyek Rio de Janeiroba, sose voltam persze, egy kiállításra, és ott látok egy gyönyörű barcsai képet. Talán kibetűzöm azt a szót, hogy barcsai, azt mondom, hogy szép, és másnapra elfelejtem. De Magyarországon az emberek, az a kör, akit ez érdekel, mégiscsak emlékezetből föl tud idézni 20 barcsai képet és 10 rajzot, és egészen más a helyzet.
Magyarországon mikor találták meg önt azok az emberek, akik szerették a képeit?
Az első valamire való képemet kb. 40 éves koromban csináltam. Mindig csak kiállításokra dolgoztam, tehát galériákban erre-arra nem nagyon lehetett képeimet látni. Nagyon szűk az a kör, aki Magyarországon, egyáltalán a világon azt hiszem igazán érdeklődik ezek iránt, és még kevesebb, aki ezekhez ért, és ez így rendben is van. Most már ugye elmúltam, 60-64 leszek, most már van egy pár ember, aki ezeket szereti, és ez is így jól van, és rendben van.
Beszéljünk arról, hogy mi az, amiket ők szeretnek. Milyen egy Váli Dezső kép?
19. éve festek egyetlen egy témát, minden képem címében is benne van ez a szó, hogy műterem. Ezben az én műtermem gyakorlatilag ez egy szoba belső, aminek a variációit festem végtelen mennyiségben, így értve, hogy évente 30-40 képet, amiben van egy ágy, egy műteremálvány, ha van az ablaknak egy sarka. Az én képeim ezzel a szűk témával halálosan értektelnek és unalmasak színek nélkül. Amit én csinálok, annak a színek kapcsolatában van az értelme, hogy az a sámli éppen fehér, vagy zöld, vagy általában barna és unalmas szürkék veszik körül, minden ebben történik nálam. És erre is vagyok, hogy is mondjam, fölérzékenyedve. A körülmegyek világmúzeumaiban olyan bígyeztve látom, hogy a legtöbb festőnek fogalma sincs, hogy mire való a szín. Tényleg a legtöbbnek arra való a szín, hogy színes legyen, mert tubussal festenek, és a piros mellé zöldet kell tenni, vagy mit is mondjak. A szín valami nem elmondható, és nem kifejezhető, de nagyon fontos érzéseket, tanításokat, nagyon sokat elmond, és azt hiszem, hogy én ezt tudom.
Mégis volt olyan időszak, amikor a palettáját leszűkítette szürkékre, feketékre, barnákra. Azokra képekre gondolok, amik 17 évvel ezelőtt születtek, amikor volt egy másik nagy témája, amit szintén hosszú ideig nem eresztett el.
A zsidó temetőkre gondol, azt 3 évig csináltam. Véletlen olyan helyzetbe kerültem, hogy hívő katolikus létemre ebben nagyon boldogan beledolgoztam magam. Valóban évekig akkor ezt a témát festettem. Egyébként az első képek ma döbbenve nézem, vörösek, narancs színűek és élénk zöldek voltak, hogy jutott eszembe temetőnél, ezt mai napig nem tudom. Ezek aztán valóban elszürkültek. A szürke egyébként hát a leggazdagabb szín.
Említette, hogy mit érez akkor, amikor múzeumban kollégáknak látja a dolgait, olyan kollégák festményeit, akik képeskönyvszerűen festenek, ha fogalmazhatok így. De nyilván nagyon sok olyan kollégája van, akit becsül, akit tisztel, akit valódi vagy virtuális mesterének tekinthet. Kik ezek?
Iszonyatosan és csodálatosan nagy élmény egy-egy jó kép. Braktól, Bonnártól, Giotto-tól, Messinától, Piero della Francescától. Sajnálnám is azokat, akik ebből kimaradnak.
Próbál segíteni azoknak, akik nem jutnak el nagy múzeumokba megnézni ezeknek a festőknek az eredeti munkáit, hiszen azon a honlapon, amit az előbb említettünk, van egy alfejezet.
Életem hajnalán, mikor először kijutottam nyugatra, akkor 110 múzeumot néztem meg másfél hónap alatt, és hoztam magammal a reprodukciókat. Ezeket a magam örömére is föltettem. Sőt, a komputer pihenő programjára is ezt a folder tettem, tehát amikor nem aktív a gépem, akkor a világ legszebb képe, egy 100 legszebb képét mutatja 3 perces áttűnő váltásban. hogyha nagyon nem találom az életem folytatásának a lehetőségét, vagy nagyon lemerül az akkumulátor egyszerűen, akkor az segítség, hogyha ami úgy óhatatlan rárakódik az emberre, attól meg szabadulok. Nekem beválik. Én folyamatosan néhány évenként átnézem a dolgaimat, a könyveimet, a ruháimat, a fényképezőgépeimet, amire nem feltétlenül van szükség, azokat tovább ajándékozom.
Az első ilyen tett járt fájdalommal?
Most is jár fájdalommal, hát ettől értékes a tett. Én nagyon szeretem a kütyüket, a tárgyakat, nagyon szeretem a könyveket. Lehet mondani, hogy ettől van ereje a tettnek.
És a pozitív hatása?
Az annyi, hogy lemegyek a nullára, ugye onnét, mintha kicsit könnyebb lenne tovább építkezni. Én nem akarok gazdagon meghalni. Ez, hogy nekem 4 fényképezőgépen van, holott 3 elég lenne, ebben valami nem stimmel. Hát így.
Az életének minden területére kiterjed a fegyelem, a komoly átgondolás és az elvekhez való ragaszkodás. Az egésznek nyilván van egy közös alapja.
A súlypontban, a mélyen, vagy az alapoknál, ott van a hitem, ott van a szakmám, ott van a szeretetem, az önszeretetem is ott van. Nem indultam egy jókedvű gyereknek, és abszolút nem tudtam, hogy mit fogok csinálni, és mire való ez az egész. És amíg véletlenül 7 éves korom körül meg nem találtam a festést, addig fogalmam se volt, semmi nem akartam lenni.
Ez a legfontosabb, az alkotás?
Ugye az alkotás is lehet zsákutca, vagy vihet tragédia felé, vagy adhat olyan fokú terheket, amit esetleg nem tud az ember elviselni. Azt hiszem, hogy a hittem ettől mélyebb és erősebb. Úgy képzelem, hogy Isten azért teremtett meg, mert feltétlen szüksége volt az én személyemre.
Istennek szüksége van arra, hogy ön ilyen képeket fessen?
Rettenetesen, hát azért csinált meg engem. És nagyon örül, hogyha véletlenül valami képem sikerül.
Gyakori és intenzív kapcsolatban vannak? Már úgy értem, hogy az Istennel?
Jó lenne, hogyha erről lehetne olyan egyszerűen beszélni, mint hogy az ember a zöldséget válogatja a piacon. A napomnak az első órája az imádkozás, de ennél sokkal jobban szeretem azokat az imákat, amit mondjuk úszás közben, amikor megköszönöm, hogy 5 tempó nagyon szépen ment. Vagy megköszönöm, hogy a honlapomon kitaláltam, hogy az egyik foldert át lehet rendezni. Vagy megköszönöm azt, hogy egy nagyon fontos anyacsavart megtalálok az ágy alatt.
Az, hogy ennek a hitnek az ön esetében a kereszténység a kerete, az adottság volt, vagy talált?
Én ezt kaptam, hála Istennek, sőt, ráadásul ugye avval a hittel, hogy ez az igazi vallás. Én sose voltam olyan bátor, mint a nővérem, aki elhagyta a hitét 20 éves korában. Aztán persze 2 év után visszatért, és speciál apáca lett, de ilyen kerülőtokra nekem nem volt talán kedvem se, de bátorságom semmiképp.
Akik ismerik önt, azok azt mondják, hogy úgy él, mint egy aszkéta.
Én este 9:30-kor mindenütnét elbúcsúzom avval, hogy 10 óra, akkor le tudjam oltani a villanyt. Tudnék tudom, hogy a másnapi munkanapom gajra megy, mert nem bírom fizikailag. Nekem elég fontos, hogy teljesíteni tudjak.
Miért jó ez a fegyelem? A fegyelmezetlenséget elég sokszor kötik éppen a művészethez.
Én irigylem a fegyelmezetlen embereket, esküszöm. Szóval vannak nők, akik notóriusan elkésnek, ezeket nem tartottam sokáig embernek, bevallom. És rájöttem, hogy nekik van igazuk, mert az idő is csak egy eszköz. Szóval, hogy az a szabadságnak egy olyan foka, amit én nem ismerek, amihez én gyáva vagyok. Én azt hiszem, életgyáva vagyok, és azért vagyok ennyire rendes, és ennyire szűk, és ennyire ortodox, avval, hogy 5 óra 23-kor szól a vekker 15 év vagy 20 éve. Én nekem eddig terjed az élettehetségem. Én magamat tényleg így élem meg, hogy egy gyenge embernek az optimális szerkezete.
Nem lehet könnyű a maga élettársának feleségének lenni. Volt olyan szerencsés, hogy talált olyat, aki elfogadja azt, hogy maga a saját kötött sínjén mozog?
Nem én találtam meg, hanem egymást találtuk meg, és egymást akartuk. El kellett hinnem az évek során, és az évtizedek során, hogy elég nehéz ember vagyok, és együtt élünk 30-valahány éve. Nehéz és sokszor keserves volt a házasságunk, és a hitünkön ki túl az tette rendbe alkalmanként, hogy mind a ketten jó szándékúak vagyunk, és jót akarunk. Én nem dicsekedhetek el magunkkal, tisztességesen és igyekezettel csináltuk.
Elég a végtelen nagy és jó szándék ahhoz, hogy valaki jó dolgot hozzon létre?
A dolog nem ilyen egyszerű, és azt hiszem erre kérdez rá. Én a Füstmilántól elloptam többek között egy gondolatot, hogy egy életműhöz körülbelül 7 féle tehetség kell. A legtöbb eltörött életmű, meg nem kezdett életmű, az mindennek a következménye, hogy 6-5 tehetsége van, de 1 vagy 2 hiányzik. Ebből például az egyik a marha szorgalom. Anélkül sajnos semmi nem jön létre soha. Nekem ez a természetes, szerencsére. Én ilyen fajta vagyok.
Lehet, hogy az is segített ebben, hogy mindig is sportolt?
A sport az egy iszonyú, fontos és nagyon jó dolog. Gimnazista koromban evezős versenyző voltam. Utána már eszköznek használtam, vagyis arra, hogy karban tartsam magam. Futottam egy pár évig, aztán jogáztam 14 évig. Aztán megtaláltam a Lukácsúszodát, ezt a csodás helyet Budapestnek, és most 16 éve reggel 7 óra 10-kor megyek a női medencébe. Azért női, mert az a melegebbik. Miért nem menjek minden nap? Hát semmi okom nincs rá. A veket egy vasárnap lehetne egy fél órával később állítani, de olyan problématikus, hogyha egyszerűbb, hogy az is 5:23-kor szól vasárnap.
Azt akarja mondani, hogy a hét mindennapján 5:30 előtt kell fel?
Igen, hát valami időpont mindenképpen szükséges, hogy legyen.
Középkori szerzetesi életmód, de az internettel a szobában. Mióta van ez így?
Az internethez semmi közöm. Én nem használom az internetet, bocsánat, azon túl, hogy én sugárzok napi 24 órában, mert nekem van egy honlapom. Az internetet csak erre használom, hogy azt a naplót, amit gyerekkorom óta írok, kezdetben írógéppel, aztán mikor kompjúter lett, akkor kompjúterben minden egyebek mellett, akkor azt most sugárzom. Az egész úgy indult ez a honlap, ez a bizonyos napló, amit most már naponta néha többször is írok, hogy egy barátom annak idején Franciaországba disszidált, akinek jó szerével én voltam az egyetlen magyar szellemi kapcsolata, és rászoktam arra, és hogy 10-11 néhány évig havonta írtam neki egy-egy nagyobb levelet a budapesti kiállításokról, a gondolataimról, az ismerősökről, a viccekről, a politikáról nem, mert az egyikünket se érdekelt, az életről. És aztán úgy gondoltam, hiszen a naplóimból már egyszer valamikor 15 éve egy könyvet is csináltak, hogy ez ennek egy része közérdekű, és egész egyszerűen rátettem valóban az internetre, ezek a havi levelek napi levelekké váltak, és egy bújtatott napló, amit ma már kitalálták a nevét is, meg a struktúrát is, hogy blog, hát ez nekem 6. éve megy a Deskehu honlapon.
Akkor ez is betagozódott ebbe a kicsit katonás, szigorú és ismétlődő napi rendbe? Tehát minden napnak a része az, hogy ír. Nem jár ez azzal, hogy sokszor apróságok kerülnek fel, hiszen nem minden nap történik az emberrel nagy és fontos dolog.
Visszaolvasva a Valley News-t, az egy-egy, ahogy magam is belenézek, megdöbben vettem észre, hogy 55 évig hazudtam magamnak, illetve nem ismertem föl az igazságot. Én egy ilyen részben szentimentális, de inkább depresszióra hajló, vagy rossz kedvűségre hajló embernek éltem meg az 55 évemet. És visszaolvasva a Bálint News kiderül, hogy nagyon sokszor boldog, és nagyon sok, nagyon szép élménnyel folyamatosan bombázott, vagy bombázódott ember vagyok. Rájöttem, hogy az életem nagyon szép, nagyon gazdag, nagyon jó, és ezt úgy vettem észre, hogy visszaolvastam, amit napról napra leírok. Ez már ezért megértem.
A műtermében az ablakokon nem lehet átlátni. Azért nem túlzás ez?
A műteremben nem éreztem jól magam, és aztán lecsiszoltam az ablakokat, hogy ne lássak, és attól a perctől kezdve jól érzem magam. Ez volt a megoldás. Nem tudom, hogy ez mitől ilyen világosan erre van szükségem, ugyanis ezt mielőtt festő lettem már ki, találtam 21-22 éves koromat, még belső építész főiskolás voltam másodéves, amikor ezt a módszert kitaláltam, hogy erre miért volt szükségem. Valamilyen értelme nyilván az alkatom legmélyéből adódik, hogy keveset tudok és keveset akarok befogadni, és azt a keveset forgatom annyira, hogy számomra egész legyen. Én nem nagyon vagyok erős az ember-ember kontaktusban, és ezt a módját viszont a tanításnak, vagy ha tetszik, akár a szeretetnek, ezt tudom művelni, hogy a legjobb gondolataimat átadom. Amit írok a Váli News-ra naponta, ott nagyon sok bújtatott és nem bújtatott tanítás van, 5 sorban. Aki ezt élvezetből, érdeklődésből, játékból olvassa, bocsánat, nagyon sokat kap tőlem. Én ezt a területet megtaláltam, hogy saját magamat figyelem, bocsánat, és azokat, amik nagyon fontosak, de mégsem szoktunk róla beszélni, azokat sikerül gondolattá formálnom és leírnom.
Ennél direktebb módját, tehát a Váli News-nál direktebb módját nem űzi a tanításnak?
Nagyon szerettem az iparművészeti főiskolát, ahol jártam, és szerettem volna oda nagyon visszakerülni, és ez meg is történt.
Már hogy tanárként?
Hogy tanárként, és nagyon jó is volt, és azonnal spricceltem egy év után, hogy az energiámból nem telik.
Amikor viszont elkerülhetetlen a tanítás és az ember-ember közti kontaktus, az, amikor az embernek gyereke van. Ott milyen tanár volt?
A fene tudja, biztos, hogy nagyon jó, és nagyon rossz is bizonyos mezőkön. Édesapám meghalt a világháborúban, nem volt apa mintám, tehát ezt úgy kellett alkalomról alkalomra kitalálni. Bölcsőde helyett a kisfiam az négykézláb szaladgált a műteremben 1-2 évig, és én fölötte festettem, és abból, hogy mit csinált aznap délelőtt, azt délben úgy tudtam kisilabizálni, hogy megnéztem, hogy a tárgyaim, a feszületem, a kalapács hol vannak, a helyük, ha nem a helyükön vannak. Olyan fokig önálló volt ő, és önálló voltam én. A felesége mindig eredezteti, hogy szerintem a fiam túl csöndes, vagy nem tanítottam meg a dialógusra. Lehet, hogy ez így történt, és akkor ez egy nagyon súlyos teher, vagy hiány, vagy hátrány. Mindenki rengeteg előnnyel és rengeteg hátránnyal születik. Semmi baj, hogyha pont ezt a hátrányt kapta tőlem.
Az, hogyha valaki művész, az, hogyha valaki alkot, azért az mégis egy kivételezett helyzet.
Én tiltakozom, szóval nem áll szerénységből, amit csinálok, az jó, és sőt fontos. De az életem egyik legtehetségesebb ember, akivel valaha találkoztam, ez egy öreg prostituált volt, aki idős napjaira mosónő volt, illetve presszóban felszolgáló. Annál kerekebb, a maga szintjén bölcsebb, adakozóbb és az életét szépen karban tartó embert nem láttam. Nagyon szerettem is vele beszélgetni, amíg meg nem halt.
Aranyemberek című sorozatunkban Váli Dezső festőművésszel Bihari Ágnes beszélgetett.